A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok újra! Folytatjuk Szántó Martinnal, a Makronom Intézet geopolitikai vezető elemzőjével a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Inga államokról volt szó, és folytatjuk a térképes kalandozásainkat. Megemlítettük már Szaúd-Arábiát, mint Inga államot, aztán Törökországot, szó volt Kazahsztánról is. Maradjunk szerintem Ázsiában. Indonéziáról azért lehet, hogy a magyar közvélemény kevesebbet tud, nem annyira követik ezt az országot, tényleg nagyon távol van, távol keleti államként, de ha nem csal az emlékezetem, a világ egyik legnagyobb kőolaj kitermelője, és az egyik legnagyobb muszlim népességi ország. Igen. És ráadásul az indonéz kőolaj az egyik legkiválóbb minőségű a világon, amit nyilván Ázsiában használnak inkább, de nagyon-nagyon etalonként tekintenek rá a világpiacon. Ez adja az erejét ennek az országnak, vagy van más is?
Igen, egyrészt a kőolaj is jelentős exportcikk, de én úgy gondolom, hogy ennél fontosabb anyag is van neki. Méghozzá ugye a világ zöld átállás felé halad, kellenek az elektromos autók, a napenergia, a szélenergia, és ehhez pedig nyersanyagok kellenek. És a nikkel az egy kulcsfontosságú nyersanyag. A világ nikkel kitermelésének több mint egy negyedé fele, közel majdnem 30%, és ezt a kormány időben meg is látta, és elkezdték fokozni a kitermelést. Előrejelzések szerint 10 éven belül már akár a 70%-át is kitermelték a világ nikkel készletének. Ami még érdekes itt, hogy nem csak kitermelni szeretnék, hanem feldolgozni is. Tehát most olyan törekvések vannak Indonéziában, hogy a nikkelt ne kitermelve exportálják, hanem elkezdik a kohászatot feldolgozni, és kvázi nikkel termékeket exportáljanak, vagy akár a zöld átálláshoz szükséges elektromos autókat, akkumulátorokat, vagy napelemeket, szélerőműveket, azt már ott Indonéziában gyártsák. Tehát van egy ilyen törekvés az ország vezetése felől, és jelentős megkerülhetetlen szereplője ezt a jövő zöld átállásának Indonézia.
És milyen szövetségek között ingázik? Gondolom ott van a kínai-indiai kérdés, Indiáról is mindjárt egy picit beszélünk, de ez a szövetségi rendszer, ami az ő életüket bonyolítja, vagy inkább az, hogy Kína és a Nyugat?
Én inkább azt látom, hogy Kína és az Egyesült Államok között ingázik Indonézia. Nagyon fontos partner az Egyesült Államoknak, de azt látni kell, hogy Kína befolyási övezetébe tartozik, tehát jelentős kínai beruházók jelentek már meg évtizedekkel ezelőtt. A ipar minden szegmensében ott vannak a kínai vállalatok, és ők a legnagyobb befektetői is Indonéziának. Tehát Indonéziának az infrastruktúrája nagyon gyenge, kellenek kikötők, kellenek utak, kellenek a bányákat a kikötővel összekötő infrastruktúrális hálózatok, kell megfelelő áramellátás. Nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy az ország gazdasága sokkal nagyobb szerepet kapjon a lakosságához mérten, mert ugye nagyon népes, ugye a legnépesebb muszlim országról
beszélünk. 200 millió?
Így van, felette van már, igen. És hát ugye elmaradott az infrastruktúra. Ezt pedig a kínaiak nyújtják, a kínaiak fejlesztik. A legnagyobb kereskedelmi partnerük is egyébként Kína, de nyitnak az Egyesült Államok felé is. Mint mondtam, a zöld átállásban szeretnének egy jó nagy szeletet kivenni a világból, és az Egyesült Államokban ezek a projektek most nagyon nagy pénzeket kapnak. Úgyhogy afelé is tendálnak. Ami még nagyon fontos Indonéziánál, az az ASEAN térség, ASEAN államok, ugye ez 10 dél-kelet-ázsiai államot tömörít magába, és ennek az egyik vezető országa Indonézia, legalábbis gazdaságilag vezetője Indonézia, és ővelük a legszorosabb az együttműködés. Nagy nyertesei lesznek egyébként ennek a decouplingnak nevezett folyamatnak, amikor is az Egyesült Államok és az Európai Unió megpróbál legalább a stratégiai ágazatokban leválni Kínáról, és azt már látni lehet a számokban, hogy az európai cégek már egyre kevesebbet fektetnek Kínába, egyre kevesebb az Egyesült Államokról nem is beszélve.
Szerintem nem is lehet már Kínába fektetni, de lehet, hogy ez még nagyon új.
Az Egyesült Államoknál vannak már ilyen korlátozások. Európai Unióban szeretnének bevezetni, egyre komolyabb monitoring rendszer van, tehát olyan stratégiai ágazatokat, vagy csúcs technológiai ágazatokat már érintenek bizonyos felülvizsgálatok, és ez már a számukban is megmutatkozik. Viszont kell az olcsó, energiadús, nagy piaccal rendelkező ország, ahol ki tudnak települni ezek a cégek, és hát ugye a Dél-Kelet-Ázsia régió jelenti a megoldást. Tehát azt látni kell, hogy ezt Kína is látja. Kína is már telepíti a cégeit a Dél-Kelet-Ázsiai régióba, az ASEAN térségbe, hogyha így tetszik, és ugyanígy az Egyesült Államok és most már az Európai Unió is felfigyelt ezeknek az országnak a fontosságára. Tehát egy érdekes helyzet lesz majd a jövőben, 10-15 év múlva azt fogjuk látni, hogy Kína és az Egyesült Államok nem egymással kereskedik, hanem az ASEAN régión keresztül kereskedik egymással, mert ugye hát decoupling, le kell válni egymásról.
És ugye, de hát azt nem nagyon lehet megtenni igazából.
Nem lesz. Valószínűleg ennek egy ilyen közbeiktatott országok lesznek majd például Vietnám nagyon jó példa, és ugye Indonézia is remek példa, ahol olcsó munkaerő van, képezik ezeket az embereket, energia, nyersanyag, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy gyakorlatilag felépítsék a gyárakat, egy infrastruktúrát építsenek hozzá, és akkor elinduljon a termelés.
Indonézia egyébként nem csak nyersanyagot exportál, hanem munkaerőt is, mert itt idehaza például a vendégmunkások behozatánál szóba került indonéz munkaerő is, ők is legalább akkora piaci szereplők ezen a területen. Furcsa ilyet mondani mondjuk az emberi munkaerőről, mint a Fülöp-szigetek?
Igen, hát az egész dél-kelet-ázsiai térségre, vagy a dél-kínai tenger térségére igaz ez egyébként. Jelentős emberanyag exportőr, hogyha csúnyán fogalmazunk. De ugye ez elsősorban inkább a politikai kapcsolatoknál jön jól. Tehát azért Indonéziának se az a célja, vagy az az érdeke, hogy elhagyják a fejlett és friss képzett munkaerő elhagyja az országot, és máshol dolgozzanak. Ezért is erőltetik például a sima nyersanyag kitermés helyett már a feldolgozást és a magasabb hozzáadott értékű gyáraknak az ide telepítését.
India, ami egy hatalmas nagy kihívás egyébként Kína számára, és nagyon nagy kihívás lehet, persze ez még nagyon-nagyon távoli jövő, de hát talán még a fejlettebb országok számára is a hatalmas népesség a még nem annyira kiaknázott lehetőségek miatt. India ki között ingázik?
India, ez nagyon érdekes kérdés. A háború kitörése nagyon sok mindent megváltoztat.
Az orosz-ukrán háború. Mert már kettő van sajnos.
Igen, az orosz-ukrán háború. Oroszországgal a háború előtt, tehát az orosz kőolaj import pár százalékot tett ki. A háború után ez közel meg 33-szorozódott az kőolaj import Oroszországból, és most már az indiai kőolajnak a 40%-át teszi ki az orosz kőolaj. Persze ez nem csak saját fogyasztásra dolgozzák fel, hanem nyersanyag formájában, mint ahogy Törökország is, csak sokkal nagyobb volumenben feldolgozza, és mint kőolaj termék eladja a nyugatnak. És itt már az Egyesült Államok is nagyon komoly felvevő partnernek számít, és ugye az Európai Unió is.
Úgyhogy szankciók vannak Oroszországon.
Úgyhogy szankciók vannak, igen, és jelenleg 2023-ban a harmadik legnagyobb finomított kőolaj exportőrnek számít India úgy, hogy egyébként nincs olaja. Majdnem 90%-ban függ a külföldi olajtól, jobban, mint Kína. Kína 70%-ban függ a külföldi olajimporttól, India 85-87% változik az érték, és mégis a harmadik legnagyobb kőolaj termékexportőr. Tehát, hogy ezen tisztán keresnek. Bejön az olcsó kőolaj, ami szankció alá esik a nyugaton, feldolgozza és eladja a nyugatnak.
Kvázi átcsomagolt orosz kőolajat vesz indiai csomagolásban a nyugat?
Mondhatni így, igen. Annyi, hogy ugye hozzáadja az értékét, mert feldolgozza. Nem simán a nyers kőolajat, de igen, a végeredmény ugyanaz. Az orosz olaj végül is eljut Európába, kerülő úton keresztül.
Hatalmas nagy környezetszennyezés révén egyébként ezt sajnos hozzá kell tegyük. India és Kína rivalizálása erősebb, mint India és Pakisztán között a rivalizálás, vagy azért a Pakisztán a legerősebb?
Más jellegű. Én úgy gondolom, hogy igen, mind a kettőben nagyon erős rivalizálás, de azért a gazdasági együttműködés talán egy fokkal jobb Kína és India között. Ott a határviták azok, amik nagyon-nagyon súlyosak. Szinte minden évben van halálos kimenetele, pedig már fegyvert se adnak a határon állomásozó katonáknak, de úgyis egymásnak esnek, és rendszeresek a konfliktusok a két ország között, illetve nem is beszélve Pakisztán és India között. Ezek azért hátráltatják a közös kapcsolatokat, és érdekes módon a BRICS-ben való együttműködése is azért valamilyen szintű kihatása van. Sokkal nehezebb a BRICS-et jobban összekovácsolni például a két legnagyobb lakosságszámban, legalábbis biztosan legnagyobb India és Kína között, pont ennek köszönhetően. Indiánál nagyon fontos, világban jelenleg ő szeretne lenni a korábbi Kína. Tehát Kína most már kilép abból a hagyományos szerepéből, mint ami mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15-20 évvel ezelőtt tipikusan volt. A egyszerűbb termékeket a legolcsóbban gyártja a világon. Most már bonyolultabb termékekre áll, tehát látjuk a kínai márkákat, most már autók is
elektromos autók
is jönnek már Európába, telefonokról nem beszél, műszaki cikkekről nem beszél, tehát egyre fejlettebb technológiákat gyártanak. Például a Huawei, azt hiszem Mate 60, amit nemrég adtak ki, Egyesült Államok teljesen kiborult, olyan fejlett csipek vannak már ezekben a Huawei-ben, amit elvileg, amihez Kína nem fér hozzá. Tehát ugye a chip exportot, meg a chipgyártó berendezéseket, félvezető gyártó berendezések exportját korlátozzák Kína felé, és mégis kifejlesztették azt a 7 nanométeres chipet, amit elvileg nem tudnak kifejleszteni, és már a legújabb Huawei-ekben ezek vannak.
Akkor leggyakorlatilag lemásolták a technológiát, és saját maguk állítják elő?
Valószínűleg igen, tehát beszerezték innen-onnan a gyártó berendezéseket, vagy hozzájutottak, és elérték azt. igaz, nem a legfejlettebb, tehát azért látni kell, hogy ma már a chipgyártás a 3 nanométernél jár, de a 7 nanométer, ez a fejletnek a legalsó szintjét, azt már meglépték. És ahhoz képest, hogy teljesen el vannak zárva most már ettől a technológiától, ez nagyon gyors lépték. Tehát ugye azt nem látjuk, hogy katonai szinten hol vannak. De nagyon elkanyarodtunk, csak azt akartam ezzel mondani, hogy most már Kína már nem abban a szerepben van, mint 10-15 éve, egyre fejlettebb technológiákat gyártanak, és India abban a szerepben szeretne bekerülni, ami Kína korábban volt. Tehát szeretne a Made in India lenni a világnak, mint ahogy régen Made in China-nak mondtunk mindent, ami egy tányér, pohár, vagy bármi olyan egyszerűbb dolog, ez szeretne lenni India, és ehhez keres befektetőket, és ezért nagyon nyit a nyugatnak, és nagyon szeretne a nyugattal együttműködni, hogy kiszolgálja a nyugatot majd ilyen termékekkel.
Megmondom őszintén, én soha nem beszéltem indiaival angolul, állítólag nagyon-nagyon furcsa kiejtésük van. Ehhez képest a szolgáltató szektorban nagyon-nagyon alkalmazzák őket. Aki amerikai és valami elintézni valója van, vagy nyugat-európai, simán előfordulhat, hogy egy mumbai telefonközpontossal beszélget. Sőt, olyanról is lehet hallani, hogy mivel időeltolódás van az Egyesült Államok és India között elég komoly, simán előfordulhat, hogy a röntgenfelvételt egy indiai orvos értékeli, és az ő véleménye kerül másnap reggel egy amerikai orvos asztalára, hogy aztán egy amerikai beteget gyógyítsanak vele. India azért látszik, hogy tud mást is, mint gyártani. Elmozdultak ebbe az irányba is, vagy ez volt a régi irány, és most ehhez a szolgáltatás megtartáshoz teszik még hozzá a gyártást.
Én is így gondolom, hogy ez a szolgáltatás ez rendkívül fontos Indiának. Ugye beszéltünk a stratégiai előnyökről, ez az egyik nagy előnye. Nagy, olcsó és angolul viszonylag nagy számban beszélő munkaereje van, és ez már évtizedek óta kihasználja az Egyesült Államok is, és India is kölcsönösen. Tehát van egy kölcsönös függés. Ugye a remote working kifejezést egy az Egyesült Államokban azt az indiai call centeres munkások alapították, vagy azoknak köszönhető ez a kifejezés. Tehát ugye, ahogy említetted is, ugye telefonos ügyfélszolgálatost, hogyha az Egyesült Államokban valaki felhív, nagyon könnyen indiait kapcsolnak, és ez egy olyan kölcsönös függés, ami egyébként szélesedik. Tehát az IT szolgáltatások egyre jobban, az IT, tehát az információs, kommunikációs szférában egyre jobban rá vannak utalva az indiai munkaerőre. Kellenek a szoftverfejlesztők, kellenek a programozók, és az indiaiak fejlesztik, képzik magukat, ugye nagy számban vannak, beszélnek angolul, és egyes kutatások szerint az elmúlt 10 évben 400 milliárd dollárnyi pluszbevételt eredményezett ez az Egyesült Államoknak, és több százezer munkahelyet teremtett érdekes módon azzal, hogy kiszervezték ezeket az egyszerűbbnek mondható IT-s munkákat, és bonyolultabb, akár tervezői vagy kreatívabb szellemiséget igénylő munkákra tudták fektetni a hangsúlyt.
Ennél szorosabb már valószínűleg csak a britekkel való viszony, ahol még a miniszterelnök is hát ilyen sokadíziglende indiai felmenőkkel rendelkezik. Mi az, ami India esetében egyébként távlati cél? Ők megfogalmaztak maguknak hasonlót, mint mondjuk a szaudiak például?
Az indiaiaknak a legfontosabb az összes ilyen nemzetközi, nagyobb vonalú nemzetközi szervezetnek a reformja. Ugye a világ legnépesebb országáról beszélünk. Még sincs benne az ENSZ biztonsági tanácsában. Ezt rendszeresen bírálják. Rendszeresen bírálják, hogy nagyon-nagyon sok szervezetben alul vannak reprezentálva, és ezeken reformokat szeretnék bevezetni, mert méltatlanul kevés a szerepük. És most már ugye már nem ott vagyunk, mint a második világháború után, amikor lefektették ezeket a szervezeti alapokat. A világ azóta változott. Franciák benne vannak, de se Brazília, se India, vagy olyan nagy országok nincsenek benne, amik már jelentős gazdasági és népesség alapján már igenis jelentőség, igenis fontos lenne, hogy ott legyenek a döntéshozatalnál.
Ha már itt nagy népességű országok, szerintem akkor ugorjunk egy kontinenst. Picit említsük meg Dél-Afrikát, aztán végén Brazíliával zárnánk. Dél-Afrika esetében túl azon, hogy egy átlag magyarnak az itt az eszébe, hogy ott rendezték az első Afrikában megtartott labdarúgó világbajnokságot, mi az, ami az Inga állam státuszt adja? Úgy, hogy egyébként Afrika legdélebbi részén található az állam magyarán. Persze hajózási útvonal rendben, gondolom én jelentős ásványkincs tartalékokkal rendelkezik, de mely két világ között kell ingáznia, mozognia?
Dél-Afrika abban a szempontból érdekes, hogy például a biztonságpolitikai együttműködése mindenkivel gyakorlatozik. Gyakorlatozik a Nyugattal, Oroszországgal, Kínával, a NATO országaival, akik arra úsznak a vizeken, mindenkivel szívesen hagy gyakorlatozik. Tehát biztonságpolitika szempontjából teljesen kiegyenlített egyébként, attól függetlenül, hogy BRICS tag. Fegyverexportja is jelentős, kevesen tudják, de egész komoly fegyverexportja van a közel-keleti országokban. Tehát építi a kapcsolataikat minden olyan országgal, aki nyitott ugye Dél-Afrikai Köztársaságra. Ami nagyon nagy hátránya, és aztán beszélünk kicsit az előnyeiről, de azt mindenképp meg kell említeni, hogy a befektetések nagyon ingadoznak. Nem nagyon szeretnek befektetni Dél-Afrikában, ennek számos oka van, egyrészt a mérhetetlen korrupció, ami miatt gyakorlatilag már ott tartanak, hogy nem tudja például az áramszolgáltató ellátni a feladatát. Olyan korrupciós ügyek vannak, rengeteg pénzt pumpáltak, hogy legyen áram biztosítva az országba, de így nem mernek gyárakat se építeni a külföldi beruházók, hogy idén már a lakosság az ideje egy negyedét áram nélkül tölti. Tehát ilyen problémák vannak, nem beszélve a 33%-os munkanélküliségről, és a világ egyik legegyenlőtlenebb országa.
Vízről lehetett még hallani, hogy óriási problémákkal küzdenek a nagyobb városok.
Igen, vízhiány, az is, ez is az infrastruktúra hiánya, hogy egyszerűen nincs rendes vezetékes ivóvíz kiépítve, csatornák kiépítve. Tehát van számos olyan probléma, és akkor beszéljünk kicsit az előnyökről, hogy amiért mégis inga államnak minősül. Egyrészt olyan stratégiai nyersanyagai vannak, főleg a platina csoportok terén, amik miatt megkerülhetetlen szereplő. És ugye a platina és a platina fémek, azok a modern ipar egyik alap fém. És van olyan fém, ami 90%-ban csak Dél-Afrikában található. Nem csak ott bányászák, hanem ott található. Máshol nem, 10%-ban találtak, 10%-ban van eddig feltárva, hogy máshol honnan lehetne bányászni, és 90%-ban ez Dél-Afrikában van. És ezzel gyakorlatilag tud jó alkupozíciót kiharcolni magának, illetve hát Afrika kapujáról beszélünk, tehát ha valaki Afrikába akar nyitni mondjuk egy Microsoft vagy egy IBM szolgáltatásokat, akkor Dél-Afrikán keresztül teszi, mert még mindig a legfejlettebb, a afrikai léptékben legfejlettebb a piaci struktúrája, a pénzügyi intézményrendszere, illetve a szakképzett munkaerő is még ott nevezhető egyik legfejlettebbnek. Ezért, ha valaki Afrikában nyit, akkor azért mondjuk Afrika kapujának Dél-Afrika jelenti a kiindulópontot.
Még egyébként a gyémánt jut az ember eszébe Dél-Afrikáról, ami egy nagyon híres. Még egy kontinenset ugorjunk, és zárjuk a beszélgetésünket Brazíliával, ami hihetetlenül izgalmas. Gyakorlatilag, ha valaki jobban ránéz a térképre, és megnézi Dél-Amerikát, hát majdnem az egész dél-amerikai kontinensen elterül Brazília. Persze van még jó néhány állam, de hatalmas nagy területi országról van szó. Nevezik az Amazonas erdőt, ami a területén található a föld tüdejének is. Aztán ott van a rengeteg szerepe mezőgazdasági területen, fa kitermelés, és sajnos kávé ültetvények, aztán lehet, hogy a marhahús egy jelentős része is onnan származik, tehát sok mindent lehetne mondani Brazíliával kapcsolatban, ami az erősségei közé tartozik, aztán van jó néhány, ami a gyengesége közé. Mi adja az inga állam szerepét?
Kezdjük a biztonságpolitikával, mert ez a legegyértelműbb. Együttműködik az Egyesült Államokkal, együttműködik Kínával, együttműködik akár még Oroszországgal, és vásárol oroszoktól fegyver például nagy mennyiségben. Tehát ilyen a biztonságpolitika terén például egész kiegyensúlyozott a Brazília. Egész idáig nem is nagyon fókuszált, említetted ugye egész Latin-Amerikát, nagyrészt Brazíliából áll, ugye Dél-Amerika, nem is fókuszált a többi országra. Nem a velük való kapcsolatokat erősítette, hanem a nagyhatalmakkal próbált valahogy nagyhatalmak között egyensúlyozni. Ami nagyon érdekes, hogy említetted mezőgazdasága mennyire fontos, szójabab. Világ szójabab készletének exportján 40%-át Brazília biztosítja. Ez nem tűnik olyan érdekesnek, de az egy nagyon fontos takarmánytermék például Kínában. Tehát Kínában a sertések szójabab takarmányt esznek, és a kínai élelmezésnek egyik kulcsfontosságú szereplője a brazil szójabab. És itt jön képbe Oroszország, hogy ahhoz, hogy Brazíliában szójabab teremjen, Oroszországból kell műtrágyát vásárolni. 30%-ban nitrogén alapú, 30%-ban Oroszországtól vásároljuk a kálium alapút, 40%-ban Fehér Oroszországtól, amit azért kössünk Oroszországhoz. Tehát, hogyha Oroszország azt mondja Fehér Oroszországnak, hogy ne küldjél műtrágyát Brazíliába, akkor azt megteszi ő is. Tehát,
ukrán szállítmány volt Brazíliába? Vagy Ukrajna nem annyira jelentős?
Ukrajna nem annyira jelentős, műtrágya szempontjából nem. Itt főként Oroszország a fő partner, illetve az Egyesült Államoktól tud venni műtrágyát bizonyos mértékig, de a fő partner az messze Oroszország és Fehér Oroszországnak számít. És ugye gyakorlatilag, ha így végigvesszük a láncot, akkor szüksége van az orosz műtrágyára, ahhoz, hogy Kínának eladjon szójababot, ahhoz, hogy Kína tudja élelmezni a lakosságát. És ezért muszáj jobban lennie mindenkivel. Ellenezte az oroszországi szankciókat is pont ezért, mert muszáj lavírozni a kapcsolatai között.
Az Egyesült Államok hol jobb, hol rosszabb viszonya van, gondolom, attól függően is, hogy mondjuk milyen pártszínezetű az elnök, vagy az elnöki stábhoz tartozó politikai vezetés. Mi az, ami hátránya Brazíliának túl azon, hogy nagyon nagy szereplő agráriumban, meg gondolom valamennyire ásványkincsekben is?
Igen, pont ez is a hátránya, hogy nagyon kitett a gazdaság ezeknek a nyersanyagtermékeknek, például, mint Indonéziánál. Tehát az elsődleges termékek exportján, exportja teszik ki gyakorlatilag a gazdaságának a 70%-át. Ha nem ad el ilyen termékeket, és ugye ezeknek van világpiaci ára, ezek ingadoznak. Tehát nagyon függ a brazil gazdaság attól, és ugye legnagyobb partnere Kína. Ha Kína lassul gazdaságilag, nem vásárol annyi nyersanyagot, mint amennyit korábban, akkor a brazil gazdaság is lassul. Ezen szeretnének változtatni, de nagyon lassan megy, mert ehhez, mint ugye említettük, beruházások kellenek. Nyugati beruházók folyamat bírálják Brazíliát, ugye erdőirtások, amit beszéltünk, kiírtják az erdőket, hogy legelőket ültessenek, és hogy marha tenyészetet bővítsék, és ugye ez mind-mind olyan környezetvédelmi aggályokat von maga után, amelyekkel a nyugati országok azért elég erősen bírálják a brazil vezetést.
Gondolom a korrupció is probléma ott is.
Így van, az is nagyon nagy probléma. Érdekes módon azt látni kell, hogy most viszont elindult egy regionális együttműködés. Brazília most már kezd nyitni a régió felé, és például Argentínával nagyon szorosak most már a kapcsolatai, és ezt bővíteni szeretné, akár egy közös valutáról is már beszéltek. Elemzők ezt megkérdőjelezik, hogy ebből lesz-e valami, de már elindult egy ilyenfajta gondolkodás, hogy akkor még szorosabbra fűzik a gazdasági együttműködést.
Közös valuta, szerintem zárjuk ezzel a beszélgetést. A BRICS országok ugye elméletben bővülnek január 1-től, az ingállamok közül említettük Szaúd-Arábiát, ami csatlakozhat, Törökország igen, vagy Törökország nem. De Kazaksztán igen. Talán Indonézia, de most ebben nem vagyok biztos.
Ingállamok közül én úgy tudom nem, viszont Egyiptom és Irán is csatlakozik.
Na igen, ez még érdekesebb.
Ez még érdekesebb.
Hogy lehet ennyi érdekelt gazdasági sokszínűséget, különbözőséget összefésülni egy közös valutában? Lehet-e?
A gazdasági érdekek úgy gondolom annyira nem különböznek, inkább a politikai és ideológiai érdekek. Gazdasági érdek az lehet az, hogy a dollárról váljanak le. Ugye a dollár, egyre többször használja az Egyesült Államok a dollárt fegyvernek, tehát szankciós eszköznek, vagy a SWIFT rendszert, vagy magát a dollár tartalékok befagyasztását, ugye láthatjuk Oroszországnál. Ebből ugye nyilván ezeknek az országnak, ha nem is elegük van, de félnek attól, hogy ők lesznek a következők.
Hát az sem túl előnyös, gondolom én, hogyha túl sokat nyomtatnak az amerikaiak a dollárból, mert akkor meg az értékét veszíti el.
Így van, tehát teljes kiszolgáltatottságot látunk. Dollárban kereskednek az olajban, rengeteg nyersanyagban dollárban kereskednek, és ezen változtatni szeretnének, ha nem is a világ felé, de legalább egymás között. Itt jön szóba a BRICS valuta, ami még egy ilyen koncepció, még folynak a találgatások, hogy is valósuljon meg, de már beszélnek róla, és most már egyre többször napirendre kerül, és most már a fő témák között is sokszor ott van.
Kitűztek maguknak valamilyen határidőt, hogy mikorra szeretnék ezt bevezetni?
Határidő még nincs, mindig az aktuális eseményeken, mindig a prioritások között ott szerepel, és hamarosan szerintem akár határidőt is megfogalmazhatnak. Még ahhoz számos kérdést tisztázni kell, hogy pontosan milyen szerepe legyen. Az fontos látni, hogy nem a saját valutájukat szeretnék kiváltani ezzel, hanem egy olyan valutát létrehozni, ami az egymás közötti kereskedelem szempontjából lenne fontos. Ugye a jegybankok tartalékaiban szerepelnének ezek a valuták, és ez a fajta BRICS valuta, amit meg szeretnének az árfolyamot egy kicsit támasztani arannyal is, és azt láthatjuk, hogy a BRICS országok, és főként Oroszország és Kína elképesztő mennyiségben vásárolja az aranyat, és az ennek az egyik előkészülete, hogyha akár egy közös valutát szeretnének piacra dobni, ha nem is teljes egészében, de legalább legyen egy aranyfedezet, egy stabil aranyfedezette mögötte.
Szántó Martinnal beszélgettünk, a Makronom Intézet geopolitikai vezető elemzőjével. Köszönjük, hogy itt voltál, és tedd meg máskor is, és hát kíváncsian várjuk, hogy lesznek-e új BRICS országok.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Nem csak a rádión hallgathatják meg a rádió műsorában a napvendége beszélgetéseinket, az egyébként 20 éves Trend FM-en, hanem a YouTube csatornánkon is visszahallgathatják ezt a beszélgetést, vagy akár a honlapunkon is. A műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.